Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Elnézést kérek, hogy késtem, de Kemenes hőgyészről érkezem egyenesen, ahol egy szép lelkész szentelésen lehettem a teológia képviseletében jelen, és olyan hosszú az út, meg itt lépésben lehetett csak jönni valamiért egy szakaszon. Úgyhogy ez volt az oka, hogy nem tudtam éppen ide érni, mert kiszámítottam, de hát elnézést kérek érte. Így is kicsit lóhalálában sikerült, de végre itt vagyok, és hát nagy szeretettel próbálom még lekötni a testvérek figyelmét egy rövid néhány perc erejéig egy olyan témában, amelynek az alap részlete a samáriai asszony, illetőleg igen, a samáriai asszonynak a esete, találkozása Jézussal a kútnál, János evangélium a negyedik részéből, akinél van új szövetség, nyugodtan nyissa ki és kövesse, de ennek a találkozásnak a lélektani vagy lelki aspektusait, részleteit szeretnénk megvizsgálni. Ilyen megvilágításba helyezzük ezt a történetet. Olvasgatva róla kezembe került egy érdekes anyag, ezzel kapcsolatban nem árulom el, hogy honnan és hogy kitől származik ez az anyag. Kíváncsi leszek, hogyha a mondandó után valaki megpróbálja azonosítani, hogy vajon ki is lehetett ez, akinek az alapján én most gondolkozni fogok hangosan. Nagyon kíváncsi leszek rá, úgyhogy tessenek úgy figyelni a mondandómat, hogy egyúttal egy fejtörő is, hogy vajon ki lehet mögötte, ki az a személy, aki ilyen lelkigondozói igénnyel magyarázta ezt a történetet, vagy úgy is beszélt róla. Gondolom, hogy mindannyiunk számára ismerős ez a történet, egy alapvető bibliai rész János evangéliumából, egy asszony délidőben olyan kúthoz megy, amelynél Jézus és a tanítványai megállnak pihenni szomjasan, a tanítványok elmennek a közeli faluba ételért, közben az asszony és Jézus találkoznak a kútnál és beszédbe elegyednek, és ebből bontakozik ki egy olyan beszélgetés, amely túlmegy vizen, túlmegy szomjúságon, legalábbis ami a fizikai értelemben értendő, és átadja a helyét egy olyan lelki, sőt, akár az örök élet szempontjából fontos párbeszédnek Jézus és az asszony között, amely egyszerre teológiai mondanivalót is hordoz, de lélektani mondanivalót is. Az első gondolat, amely megállított, elolvasva ilyen szempontból ezt a történetet, az asszonynak ez a szüksége, amely szükség közös Jézus szükségével, mind a ketten szomjasak. Tehát a szomja szükség összehoz embereket, megállít embereket, találkozásokat eredményez, és amikor az ember valamilyen konkrét fizikai igénnyel közeledik valamihez ebben az értelemben, hogy a kúthoz vízért, és találkozik ott valakivel, aki szintén látszólag a kúthoz megy, a kútnál ül, hogy a szomját oltsa vagy csillapítsa, azért nem titkoltan vagy titkolt módon többre vágyik, mint pusztán a fizikai igényeinek a megelégítésére, a szomjának csillapítására. Van benne valamilyen vágy, valamilyen keresés a többre, mint ami víz, tudottan vagy tudatlanul. Tehát egyrésztről a fizikai szükséglet, másrésztről a lelki szükséglet az, amely jellemzi a nemzedékeket, korosztályokat, általában az embert, akár a gyermekeket is, de az időseket nem különben. Elképzelhető az, hogy egy fizikai szükséglet találkoztat bennünket másokkal, találkoztatja most összefoglalva, mondva az egyházat emberekkel, hogy azután fény derüljön a többre, a lelki szükségletre. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, ezzel számolni kell, sőt élni is lehet ezzel a lehetőséggel, hogyha mi mélyebbre akarunk hatni, mint pusztán a fizikai szükségleteknek a területe, hogy először elképzelhető, ilyen módon tudunk közelebb kerülni emberekhez. A segítés szándékával, a szomi oltásnak a szolgálatával, míg utána, azután eljuthatunk olyan mélységekig, amelyre talán az általunk megszólított valaki, az akinek mi segítünk, nem is számít, vagy ha számít, az nem tudatos a számára, csak menet közben döbben rá a mi segítségünkkel, szolgálatunkkal, hogy voltak éppen nem is a fizikai szükséglet a végcél, vagy a végállomás, hanem erről ennél jóval többről van, vagy lehet szó. Az első azonban, amikor ide eljutunk, az, hogy, és legyen ez az első gondolatunk, három fő gondolatot szeretnék említeni, amelyek köré csoportosítom a továbbiakat. Az első fő gondolat az lesz, hogy idegenség. Ebben az esetben is, hogyha figyelmesen elolvassuk a történetet, most nem szeretném ezzel az időt húzni, akár utólag is megtehetjük, észrevehetjük, hogy egyfajta idegenség, bizalmatlanság vagy távolságtartás jellemzi magát a helyzetet, az alaphelyzetet. A samáriaiak és ez az asszony közéjük tartozott, nem tartoztak vallásos szempontból a zsidó néphez, és származásukat tekintve idegenek voltak. Tehát ez egy olyan fal, egy olyan gát lehet az idegenségnek a tudata, vagy a tudat alatt élő volt a egyes emberekben, amelyek eleve határt szabnak a lehetőségeknek, számolnunk kell vele, hogyha szeretnénk közel kerülni emberekhez, szeretnénk őket megszólítani, szeretnénk nem csak a fizikai szükségleteiket orvosolni, de lelki értelemben is közelebb kerülni hozzájuk, szembe találkozhatunk az idegenségnek a falával, akadályával. Még akkor is így van ez, hogyha pusztán a fizikai szükségletekre gondolunk, olykor nagyon nehéz adni is, de elfogadni is nehéz. Sokszor szégyelli az ember azt, hogy fizikai szükségbe kerül, főleg az, akire nem ez a jellemző, aki, ahogy mondani szoktuk, nem úgy szocializálódott, hogy kicsi gyerekkorától kezdve ráutalságot érez, tapasztal másokra, hanem valamikor jobban ment neki, de most déli időben lopva kell kimennie a kútra, amikor más nem jár arra, amikor delelőre hágott a nap, erősen tűz, és jószerivel senki ember nem megy a kútra ilyenkor, akkor megy vízért, mert idegennek érzi magát több szempontból. És találkozik Jézussal, és ott van még egyelőre közöttük ez az idegenség. Zsidóval, a samáriai férfival, a nő, délben, amikor egyébként nem megy oda más, tehát valami miatt takargatni valója van, nem tudja, hogy ez a valaki, nyilván látszik rajta, hogy vándor, de esetleg ő is hasonló cipőben járva ott ül a kútnál, vajon miért ez a különös helyzet, gondolhatja az asszony, tehát egy idegenség, bizalmatlanság és távolságtartás jellemző az első lépésekre. Az idegenek közül jön ez az asszony. Az idegenek közül jön az általunk megszólított. És ezt tudatosan mondom, kedves testvérek, ma nem akarok közhelyekbe bocsátkozni, de a legutóbbi statisztikák alapján, meg általában a gyülekezeti helyzetünk alapján jellemző az, hogy a leendő megszólítottjaink, lelki pásztoroltjaink, akár családok gyerekekkel, az idegenek közül jönnek. És ezt nagyon fontos lenne, hogyha tudatosítanánk ma már. Nem a megszokott családok, az ismerős gyülekezeti háttérrel rendelkező tagok vagy családok, falubeliek, általában evangélikusok, hanem foglaljuk össze ebben a szóban, hogy az idegenek. Amíg Jézusról nem tudók, keveset tudók, másképp értesültek, a több szempontból még idegenek, rájuk számítsunk a velük való találkozásra, és az idegenség magával hordja azt, hogy még egyelőre nem lelki a szükséglet, még egyelőre fizikai szomjúság, de ezen az úton talán megközelíthetők, ugyanakkor számíthatunk arra, hogy falba ütközünk náluk, talán éppen az idegenség falába, és ha erre nem vagyunk felkészültek, akkor nem sikerül eljuttatni őket lelkileg abba a környezetbe, amelybe aztán a samáriai asszony Jézus jóvoltából el fog jutni. Tehát az első az idegenség. És ami ezzel együtt járhat, bizalmatlanság, távolságtartás. Nem szabad megijedni ezektől a falaktól, vagy kihívásoktól, hanem tudatosan fel kell erre készülnünk, szembesülnünk kell ezekkel, sőt, oktatnunk, vagy tanítanunk kellene, és örülök, hogy hangsúly esik erre a mai napon, és úgy érzékelem, hogy egyébként is ezeken a tanfolyamokon, hogy ilyen talán számunkra, vagy a megszólítottjaink számára is, tehát kölcsönösen idegen környezetben kell tudnunk az Isten országát képviselni és hirdetni. Ez ma az alaphelyzet is, az evangélikus alaphelyzet is, az evangélikus keresztény alaphelyzet. Hogyha nem lépünk ki a megszokott közösségünkből, akár faluhelyen, ahol nagyon ismerünk mindenkit a gyülekezetben, de kesergünk afelett, hogy elfogy a gyülekezet és nincs utánpótlás, hogyha nem találunk ki valami olyasmit, hogy mit jelent az idegeneknek, most ezt értsük képletesen a bevonása, az evangelizálása, akkor félő, hogy az faluban maradunk, azaz abban a körben maradunk. Észre kell vennünk azt, aki szemlesütve talán, de vágyik valami többre, fizikai megelégítésre és azután lelki többletre, és nem szabad szégyelnünk ennek a valakinek a sorsát, a megszólítását, a beszélgetésbe, a lelki közösségünkbe való bevonását, egy szóval kifejezve az evangélizálását. Erről van szó, és ez a kihívás nem csak a különböző kis egyházaknak a privilégiuma, vagy joga, vagy szerepe, hanem a milyen kis immár. Nem idegen ez az evangélikus lelki megnyilvánulásoktól, mozgalomtól, vagy gyülekezetépítéstől, soha nem volt idegen, de talán kevesebb hangsúly esik vagy esett rá, tudatosítanunk kell, nem csak a szívünk szerint, vagy a kegyességünk szerint, de a programunk, vagy a stratégiánk szerint, hogy ez fontos lesz. És egyszerre le fog bomlani az idegenségnek a fala, le fog omlani, fel fog oldódni a bizalmatlanság, a távolságtartás egyszerre közeli helyzetté változik, megtörik a jég, és választ kap a korábbi idegen, immár nem a fizikai értelemben vett szükségére, hanem arra mélyebben, lelkileg benne húzódó kételyre, bizonytalanságra, igényre, hiányérzetre, amely őt jellemzi, bevallottan vagy bevallatlan. Ide nem eljutni, voltak éppen nem is teljes körű szolgálat. Vannak nyilván, akik rész szolgálatot tudnak bizonyos területeken végezni, de tudnunk kell, hogy az egyháznak a lelki gondozói szolgálata az idáig nyúlik és idáig terjed. Még egy szeretet otthonban is, ahol látszólag a fizikai gondviselésen van a nagyobb hangsúly, de ott is van lelki gondozó, illetve lelkipásztori szolgálat, és nem akarunk megállni pusztán a fizikai igényeknek a kiszolgálásánál, vagy a fizikai szükségek csökkentésénél, hanem szeretnénk a lelkieket adni. Sőt, talán ezeket még fontosabban, mint a fizikai igényeket, vagy a kettőt együtt. És az lenne az igazi, hogyha ezen szolgálat során idegenség, bizalmatlanság, távolságtartás csökkenne bennünk, általában az emberekben, egymás között, és kialakulhatna egy olyan természetes tőről fakadó egyháziasság, Krisztushoz tartozás, Isten országához tartozás, és ennek kapcsán egyházhoz tartozás is, ami hát a szívünk szerint való lenne, vagy lehetne. A másik lépésünk a idegenség után a következő, amit már érintettem, ez pedig így mondanám, hogy elfogadás. Bizalmatlanság után a felébredő bizalom. Amikor eljut oda a megszólított, hogy többre vágyom, mint pusztán vízre. Ha beleolvasunk a történetbe, olvassuk, hogy Jézus kér tőle vizet, az asszony válaszol, hogy zsidó létedre tőlem a samáriai asszonytól kérsz inni, zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal, nem használták az idegenek edényeit sem. Nem volt a számukra tiszta. Idegenség tapadt hozzá, tehát úgy győzi le Jézus az asszonyban élő idegenséget, hogy maga lépi át az idegenségnek a választó vonalát. Nem arra vár, hogy majd én bevonlak téged a saját körömbe, hanem ő lép be ennek az asszonynak a körébe. Ez megint nagyfokú azonosulási tudatot és szolgálatot vár tőlünk, akik Jézust szeretnénk képviselni. Eszembe jut egy talán finn eredetű történet egy Vrede Matild nevű hölgyről, aki előkelő származású volt, és a börtönbe járt lelki gondozni, és egy nagyon kemény múlttal rendelkező, sötét múlttal rendelkező bűnözőhöz került be. Hát szerette volna számára megkönnyíteni úgy a rabságot, hogy nem a fizikai szükségleteit oldja meg, hiszen több ételt vagy jobb körülményeket nem tudott a számára biztosítani, de a benne élő elvarratlan szálakat elvarni, gyógyítani őt lelkileg, gondozni, ápolni, a millió kérdést, amely nyilván mélyen ott motoszkált benne sorsával kapcsolatban megválaszolni és élő hitre eljuttatni. És képtelen volt közel férkőzni ehhez a valakihez, mindent megpróbált a legenda szerint, ami csak eszébe jutott, vagy amit tanult, és egyszerre csak, amikor épp beszélt vele, és beadták azt a híg árpa levet, vagy kása levet, amit ez a rab kapott a szomja csillapítására, vagy a éhségének a csillapítására, az ajkához emelte volna, akkor ez a Vrede Matild azt mondta neki, hogy Hát én is szomjas vagyok, nem kínálva meg engem ebből a ételből vagy italból. Egyszerre csak megdöbbenve, akit áramütésért fordult feléje ez a sötét múltú rab, ez a finom hölgy ebből a vacakból kér, amit mi kapunk itt. Valóban kér ebből, hát ez ehetetlen szinte, főleg magának, aki olyan messzi távolból küldözgeti felém a nagyszerű mondatokat, most ebből inni. Igen, kérek szépen, és hát bele is kortyolt, nagy nehezen leküzdötte az egyébként hát nem kíván ital. És egyszerre megtört a jég, és egyszerre kinyílt felé ez a nehéz sorsú bűnöző rab, és utána már tudott vele beszélgetni egész másként Vrede Matild, átlépte azt a választóvonalat, amelyen a rab onnan soha nem lett volna képes túljutni. Ezzel a vállalással, hogy agyinnom, ugyanúgy, ahogy Jézus, hogy a tisztátalan küblit megfogja, és hát az ajkához emeli ez a finom hölgy, a tisztátalan edényemet elkéri tőlem egy zsidó, és abból iszik, hirtelen összekeverednek a vonalak, és egyszerre csak alkalmassá válik a helyzet az elfogadásnak a gyakorlására. Ahogy Jézus elfogadja az asszonytól a elvileg törvény szerint tisztátalannak számító edényt, viszonzásképpen lelki értelemben úgy fogadja el az asszony a továbbiakban Jézusnak a lelki értelemben vett közeledését, szavát, mondani valóját. És ez nem stratégiaszerűen történik, mert Jézus így tanulta volna, hanem egy spontán természetességgel. Ahogy Vrede Matild esetében is minden tanul lelki gondozói fogás már terítékre kerül. És akkor jött, és ez mutatja a igazi lelki gondozót, jött ez a spontán, ez a természetes válasz, vagy reakció, hogy akkor mit tud, adjon egy kortyot nekem is abból az ital. Adj innom. Ott a kút, vízért jöttünk, mit nekem tisztátalan edény, hát szomjas vagyok. Itt ülök a cellában két órája magával, sokat beszéltem, hasztalan, megszomjaztam, adjon belőle nekem is. Erre a jelképes értelemben, erre a mozdulatra vagy cselekvésre úgy vélem, hogy szüksége van ma annak pro és kontra, tehát mindkét irányból, akik egymással ilyen viszonyba kerülnek. Hogyha mi szeretnénk kiterjeszteni a szolgálatunkat, és hát szeretnénk idegenekből elfogadókat tudni magunk körül, akkor valószínűleg szükségünk lesz valamilyen hasonló, spontán, kreatív, ahogy ma mondani szokták, természetes megnyilvánulásra. A tanultakon túl, a szavakon túl, az egyházi formákon, vagy megszokott mondatokon túl, valami olyasmire, ami fellazítja, megtöri a válaszfalat, és átlépteti felénk az idegent a idézőjelben mi területünkre. Átlépteti. Más szóval nem úgy működik ma a helyzet, hogy egyszerűen, vagy mintaszerűen kézen fogom a gyereket, én vagyok a hitoktató, beviszem a gyülekezetbe. Én vagyok a lelki gondozó, a bibliakörvezető, megérkeznek hozzám a hívek, én akkor elmondom nekik a mondani valómat, nyilván képzetten és ügyesen és nagyszerűen önmagában, de úgy tűnik, hogy ma már lehet ez kevés a az Isten országához több kell ez a leleményesség, hogy magától jöjjön valaki a közelünkbe, de úgy, hogy mielőtte már megbizonyítottuk azt, hogy képesek vagyunk őt elfogadni, befogadni, egy ilyenfajta kölcsönösségre vagyunk tehát utalva. És ez más minta, mint ami esetleg általában jellemző volt a korábbiakban az egyház szolgálatára. Általában, nem egyes eseteket tekintve. Érdekes, hogy egyelőre még maradtunk a fizikai szükségletnek a szintjén. Ugye? Az asszony is ezzel ment a kúthoz, Jézus is. Az idegenség és a bizalmatlanság találkozásnak a helyzete is még a víz körül alakul ki. Agyinnom, mondja Jézus, még az edényről van szó, még nem léptünk lelki magaslatokba, vagy mélységekbe, ahogy tetszik, a kút inkább mélységre enged gondolni, hanem még a víznél vagy. Tehát egyelőre még ne akarjuk immediász rész azonnal közepébe vágva lelki mélységekben barangolni, vagy magaslatokra hágni, még agyinnom. Még a fizikai szinten kell éreztetnünk, hogy mi is elfogadók vagyunk a másik irányába. Hát érzékeljük, csak a harmadik lépés lesz a tőle. Az első két lépés még egyelőre azokon a szinteken történik, amely szintekről az emberek általában ma beszélnek. Ami bántja őket, foglalkoztatja. Szegénység, betegség, alultápláltság, szomjúság, és aztán ennek a következményei. Persze tudjuk, hogy ezek nem kizárólag fizikai értelmű hiány tünetek, hanem fakadhatnak akár egy egész társadalom lelki-pszichikai defektusából, vagy pedig deficitjéből, azaz hiány érzetéből. És a magyar társadalom jellemzően küzd sok ilyen lelki-pszichikai típusú hiánnyal, amelyek aztán a fizikai környezetükben is sajnos, vagy környezetünkben megjelennek, vagy megjelenhetnek. Idegesség, kapkodás, erőszakosság, kiegyensúlyozatlanság, hirtelenség és számos olyan tulajdonság, amelyekben én nekem nagyon sok részem volt a mai napon, 6 órát autózva oda hármat, meg vissza hármat, gyorsan. Ilyenkor az ember érzi, hogy igyekszik, mert ide kell érnie, tehát figyelmesen, pontosan autózni, nem megy bele különböző kalandokba az úton, de érzékeli, ahogy az autós társak éppen ezzel, ahogy igyekszik ugye visszafogni magát, milyen erőszakosan és úgy előzve meg egyebek közlekednek, hogy hajmeresztő. Tehát mennyi teendőnk van, mást mondok, mennyi lehetőségünk van arra, hogy ezen a fizikai síkon közeledve tudjunk lelkit mondani. Lehet, hogy 90%-ban kimeríti a lehetőségeinket a fizikai megközelítés, a víz kérdése, képletesen. 10% lesz majd a lelkiekre, de az a 10% döntő lesz. Mind a megszólított, mind a megszólító, azaz a mi szempontunkból, és addig el kell jutni. Hogyha feladjuk 80-nál, hogy állandóan a vízről van szó, már én sem bírom, már egy kis lelki tessék már tőlem elfogadni, lehet, hogy elmulasztjuk azt a maradék 10-et, ami szükség lenne ahhoz a igazi 10-hez. Ugye értjük? Eddig az egyház jött, és az első 10%-ban már mondta sokszor az evangéliumot. Egy más a helyzet. Lehet, hogy 90%-ig még a fizikai szinten kell maradni, és utána jöhet az evangélium. Mondom ezt eltúlozva, nyilván eltúlozva, de azt hiszem értjük, hogy miről van szó. Most csak képletesen, karikaturisztikusan mondva. Ide is írtam magamnak a harmadik lépést. Az idegenség, az elfogadás után. Az pedig így hangzik, hogy fokozatosság. Fokozatosság. Mindjárt még röviden mondom, hogy mi lesz ebben, és aztán be is fejezem, vagy átadom a szót. Fokozatosság. Egyszer csak, amikor a asszony felfigyel erre a furcsa kérdésre, hogy agyinnom, elcsodálkozik, hogy egy zsidó férfi inni kér abból az edényből tőle, amiből neki nem szabadna inni kérnie, nem volt szokás náluk. Aki inni kér azonban, tudnilik Jézus immár, és valahogy ez eljut az asszonyig, nem a tőle kapható vízre, hanem az ő hitére szomjazik. Tehát az a lépés, amellyel Jézus átlépi, és az asszonnyal is átlépteti a határvonalat, elegendő arra, hogy a fizikai szükséglet után felismertesse az asszonnyal, hogy többről van szó, és elkezdjen benne érlelődni a gondolatot, és akkor, hogy vajon miért hajlandó ezt tőlem elfogadni, az én merítő edényemet, a görögben ez van eredetileg, hogy merítő edény, olyan antléma, szép szó, merítő edényemet. Itt valami nem stimmel. Mert azért nem természetes az, hogy egy zsidó egy samáriaitól elfogadja a tisztátalan edényt. A gyakorlat miatt nem természetes. Egyébként nincs benne semmi kivetnivaló, de nem így szoktuk. Ha én empatikus vagyok valakivel ebben az erőszakos világban, elfogadom tőle, hogy így megközelítsen, az nem biztos, hogy természetes. A szöget fog ütni a fejébe. Ez esélye a kereszténységnek. Viszont ezt mesterkért nem lehet képviselni, csak szívből. Ha mesterkért vagy, akkor nem fog működni. Hanem csak azzal a spontaneitással, mint Veréde Matildnál, vagy mint Jézusnál. Ha azonban ezzel az őszintességgel tudsz kérni, hogy adj innom, akkor át fog lépni a határvonalon, sőt, el fog gondolkozni azon, hogy mi ebben a nem természetes? Hogy nem odaütök, nem botránkozom meg, hanem valami olyasmi, mit kérek tőle, valami olyas területen közelítem őt meg, ami a szokás szerint nem természetes. Elvileg nem kéne, hogy gond legyen, hiszen egyik ember beszél a másik emberrel. Egy edény nem tehet semmiről, hogy tiszta-e vagy tisztátalan, szegény edény. A szomi a lényeg. De íme mégis a szokás nagy úr, hatalom megakasztja az asszony, de jóra akasztja meg, hogy ott megbotolva, képletesen szól megbotolva, tovább gondolja, hogy lehet, hogy másra szomjas ez a kútnál ülő vendég, vagy vándor, mint vízre. Lehet, hogy nem azért kért tőlem a tisztátalan edényből vizet, mert kizárólag a szomját akarja csillapítani, hanem. És ez a hanem már elég. Ez a hanem már elég. Elég arra, hogy a múlt heti bibliaóra utána az e hetire is eljöjjön az illető, a múltkori foglalkozás utána mostanira is elhozza a gyerekét a családanya, vagy a gyerek jöjjön el, mert mit tudom én, amit én próbáltam, meg lehetett motorozni a sufniban talált mopeddel a mezőberényi parókia kertjében, a konfirmandus fiúknak. De hát nem akartam megrekeszteni az ügyet ennél, hanem gondoltam, hogy majd valahogy az evangéliumnál kötünk ki, nem a rózsabokorba elesve, velem volt a Zuberec Ricsi tette, és összetörte a tükrét a mopednek. De hát ugye keverék benzint áldozva és dacolva a moped tönkretételének ódiumával is vállaltam, hogy a Karcsi bácsinak olyan legyen a hittan foglalkozás, hogy esetleg legyen kedv a mopeden túl is eljönni a következő alkalommal. Tehát fokozatosság, míg egyszerre csak ott lesznek ezen a másikon egymással, és hangzik a mondat, most parafrázis szerűen idézve, ismernéd Isten ajándékát, azt, aki ezt mondja neked, adj innom, inkább te kértél volna tőle, és ő élő vizet adott volna neked. A tizedik vers. Innivalót kér, innivalót is ígér, nem áltatja ködös fogalmakkal az asszonyt, Jézus, a kettő mégsem ugyanaz. Valahogy az evangéliumnak a szolgálata be van csomagolva a mindennapi szükségleteknek a papírjába, bele van töltve a mindennapi szükségletek poharába, fel van ültetve a mindennapi szükségletek mopedjére, az az evangélium, kerékpárjára. Másként nem megy. Tehát ez a kettő valahogy együtt jár, és ha a mai társadalmi összképet nézzük, akkor úgy vélem, hogy nagyon is így lehet előbbre jutni Magyarországon. Tehát fokozatosság. Tanítás, buzdítás, ugyanezeket mondhatjuk tovább, nem csak szó, hanem benn maradunk ennek az adok-kapok szükséglet kielégítés és szükséglet felmérés helyzetében. De eljut a lelki gondozó, jelen esetben Jézus nyilván nem mai értelemben vett lelki gondozói minőségben, a tanításnak és a buzdításnak, mi több ideírtam, a vigasztalásnak a szintjére vagy helyzetéhez. Amikor már lelki értelemben van szükség a szolgálatára, a szavára, esetleg tettére, esetleg egy korty vízre is menet közben, miért ne, hiszen szomjas voltál, akkor már eliszogatunk ketten egy pohár üdítő mellett, vagy ásványvíz mellett, de már a lelki igény az, ami terítéken van, és a vigasztalásnak a szava hangzik el, a konszoláció latinul, ahogy ugye, és nem vagyunk messze a mi Concordia könyvünktől, amelyben a mutum colloquium et consolatio fratrum fogalmát, vagy mondatát olvassuk, a kölcsönös beszélgetés és egymás testvéri vigasztalása az egyik tétel. Ez egy ilyen alapluterános tétel, amit szoktunk hangsúlyozni a szentek közösségével kapcsolatban, tehát a ember és ember, keresztény és keresztény egymással való kapcsolatán. A konszoláció, a testvéri vigasztalás. Hogy az, amivel hozzánk jönnek az emberek, az olyasmi, ami a szívük mélyén vigaszt vár, megvigasztalandó. Nem elítélendő, nem valami olyasmi, hogy rájuk kell pirítanunk, le kell őket szidni, el kell őket ítélni, meg kell őket alázni, éreztetni kell velük, hogy ugyan ide jöttél, de hát jaj neked, ezt meg azt tedd meg, és csak azután vagy igazán ide való, ezt lásd be, hanem el kell tudnunk kezdeni őket, nyilván a lényegre tapintva, a gondjukra tapintva, de vigasztal. És akkor be fogja látni majd, ha értelmezni tudja, hogy mi az a probléma, ahol nekem belül változnom kell. És ha már írja, azt mondja, hogy beláttam, most ezt nem is akarom taglalni tovább, olvassuk el, rá ébred, beszélgetés során, de a tartalma ennek az egésznek ez a konszoláció vagy vigasztalás. Összefoglalva, amit eddig elmondtam, maradjunk is ennyiben, mert többet lehetne róla beszélni, de úgy vélem, hogy az időnk kitöltöttem. A szükség odavitte az asszonyt. A szükség odavitte Jézust a kúthoz. Nyilván a szükség is kényszerítette, ugye mind a kettőt, ahogy mondottam. A fáradtság miatt is lehetett ez. Egy bizonytalan és sok takargatnivalóval negatív értelemben megáldott valaki ez az asszony előttünk, és együtt van benne ez a kettő, a elzárkózás és a szükség, a takargatnivaló és a vigasz utáni vágyakozás. Sokszor palástoljuk ez utóbbit harsánysággal, vagy sokszor az erőnknek, vagy a talpraesettségünknek a bemutatásával, a képviseletével. Kell, hogy eljussunk egymással kapcsolatban, és az idegenekkel kapcsolatban is, ezt hangsúlyozom, addig, hogy az idegenségből elfogadás legyen, az elfogadásból pedig fokozatosan vigasztalás szülessen. Ez már egy olyan lelkigondozói alaphelyzet lesz, amely örök életre buzgó forrássá fakadhat valakinek a lelkében, amennyiben ezt a vigasztalást általunk, mint lelki gondozók által megkapja, nyilván nem a személyünktől, hanem attól a Jézus Krisztustól, aki a lelke által bennünk, velünk, általunk is munkálkodik, és szeretné vigaszra, teljesebb emberségre, belső megnyugvást, kiegyensúlyozottságra, a zaklatottságból való feloldódásra segíteni általában az ember, ahogyan ott és akkor ezt az asszonyt is ott ragadva a kútnál be tudta vonni az Isten országának az erőterébe, és tudta vigasztalni, tudta bátorítani olyannyira, hogy azután már maga az asszony vált önállóvá, szaladta városba vagy faluba vissza, és adta hírül a történteket. Egy valamit azonban elfelejtett. Erről is szól a fáma, mert merítő edényről van szó a történet első felében, amellyel ott hirtelen a szomját oltotta, de mentő mással is ahhoz a kúthoz, hogy vigyen haza vizet vödörrel. Mit hagyott a kútnál? A vödör. A fizikai szükség már nem is volt olyan lényeges. Lehet, hogy itt a körben egy kortyot, nem. De a vödör nem számít. Más lett a fontos a száma. Más.
Egyszerűen. De azért mi vacsorázhatunk.
Persze. Ihatunk. Hát az lenne a szép, hogy a konyhának kés korlás következő tanfolyamon úgy kérdezik. Kedvesek, mi már túl vagyunk a fizikai. Jó, befejezem. Vajon ki ennek a parancsoló?
Mondhatom?
Igen.
A Samári azt mondja, hogy után túlózi Zoltánét a 40-es években.
Nem. Annál régebbi a lelki gondozói ihletésű.
De ilyen is volt.
Prédike, persze. Nem. Még régebb.
Magyar?
Nem.
Német?
Nem. Balázs Hüllyed. Aurelius Augustinus. Krisztus után 300-as évek, régen 400-as évek eleje. 1500 évvel ezelőttről való. Ez a lelki gondozói gondolatmenet, vagy megfogás. Nyilván nem úgy, ahogy én ezt most gondoltam, hanem egy kötöttebb formában, egy erről a történetről való elmélkedés, vagy igehirdetés formájában, de amikor elolvastam, ez adta nekem az ihletet, hogy hát itt erről van szó a lelki gondozói értelemben. Szent Ágostonnak nevezett egyházatya már meglátja ebben a történetben és Jézusban a lelki gondozót, és úgy magyarázza.
Akkor ezt most nekünk meg kell emészteni.
Ezt most nem, hogy megülje a gyógyulat, de az a vacsora miatt lesz.